Áldunk téged, mennyei atyánk, áldunk azért, hogy a te családodhoz tartozunk, gyermekeid lehetünk a te kegyelmedből. Befogadtál bennünket úgy, ahogy vagyunk. Jöhettünk eltékozolva mindent, amit adtál, de te mégis kész vagy nyereséget adni, kegyelmedet adni, és köszönjük, hogy a mennyei polgárjogunk lehet, mennyei örökségünk lehet te általad. Magasztalunk, hogy erre minden pillanatban gondolhatunk. Életünk nehéz helyzeteiben is reménységet ad, hogy ez a hittel nézhetjük életünknek a végét, hogy nincs vége a testi halálunkkal, hanem te nálad folytatódik igazán a mi életünk. Ott lesz igazán élet az élet. A te közeledbe, a te gazdagságodba, a te jóságodban, és ott már semmi meg nem zavar bennünket a veled való kapcsolatban. De most is szeretnénk, hogy rá tudjunk figyelni. Ha kell, akkor a kapcsolatunkat tudjuk rendezni veled, és elmélyülni a te igédbe, a te szabadba. Add, Urunk, hogy tudjuk meghallani a te hangodat, szabadat. Legyünk olyan kapcsolatban itt, ezen az Isten tiszteleten, te veled, hogy halljuk a hangodat, és mi is megszólítsunk téged, hogy tudjunk egymással beszélgetni. Köszönjük, Urunk, hogy ezért téged segítségül hívhatunk, a te szent lelkedet, hogy munkáld ezt most a mi életünkben, ez az Isten tiszteleten is. Amen. Jónás próféta könyvéhez lapozzunk ezen a mai este. Jónás próféta könyvének a legelejéről fogok olvasni, az első fejezet első kettő versét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Ez a könyv, Jónás könyve úgy kezdődik, hogy így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Így szólt az Úr szava Jónáshoz. Ma szeretnék Isten szaváról beszélni. Mert Isten szava meg tud bennünket szólítani, mint ahogyan Jónás is megszólította. Isten szaváról több mindent megtudhatunk. Akár Jónás könyvét, ha tanulmányozzuk, vagy felette elmélkedünk. Elsőnek is megtudhatjuk azt, hogy színigaz, Isten szava, Isten igéje. Elsőnek ezzel foglalkozunk ezen a mai estén. Aztán megtudhatjuk azt, hogy Isten nem néma, hanem Isten megszólítja az embert. És végül, amiről szeretnék beszélni, az az, és arra a kérdésre keresném a választ, és keressük együtt a választ, hogy miért szólította meg a mindenható Isten Jónást. És miért szólít meg téged is, meg engem is a mindenható Isten. Tehát Isten igéje, Isten szava, ami szól, amit kijelent az ember felé, az színigaz. Itt ebben az esetben is. Ezt a könyvet nagyon sokan támadták. Nagyon sokan bírálgatják Jónás könyvét. Legfőképpen talán azért, mert hogy lehet az, hogy egy embert egy hal lenyel, és utána három napig úgy benne van a halnak a gyomrába, aztán utána meg onnan mégis élve kikerül. Hát ez szinte mesebeli történet. És sokan ezért támadják is, és azt mondják, hogy ez szinte lehetetlen képtelenség, amit le van írva a Jónás könyvébe. Hát hogy mondjam csak el erre egy történetet, egy apuka, aki Biblia olvasónak mondta magát, azt mondta a fiának, amikor készült az egyetemre menni, és féltette egy kicsit, hogy fiam, ha elmész, és ott oktatnak téged a professzorok, nehogy elvegyék tőled Jónás könyvét. Nehogy az ő bölcseskedésük és egyéb különféle okoskodásuk a te életedből, szívedből kitöröljék Jónás könyvét. Hát megbeszélték ezt, hogy maguk között elindult a fiú, végezte a tanulmányait, aztán amikor harmadik évben is hazajött a nyári szünetre, akkor mondja neki az apja, kérdezi tőle az apja, hogy megvan még fiam a Jónás könyve? És akkor azt mondta a fiú az apjának, visszakérdezett, mert apám, neked megvan a Bibliádban Jónás könyve? És akkor mondta az apja, hogy hát persze, hogy megvan. Kikeresnéd nekem? Elővette a Bibliáját, amit azt mondta, hogy mindig forgatja, és elkezdte keresni Jónás könyvét, de nem találta. Hát pedig itt van valahol, miért nem találom meg? Itt a kis próféták között. Aztán nem ment neki, úgyhogy kénytelen volt a tartalom jegyzékhez ugorni, és ott megnézte, hogy hanyadik oldalt található Jónás könyve. Most már úgy lapozott oda. És azt vette észre, hogy nincs benne. Ki van vágva a Bibliából a Jónás könyve? Hát ki csinált ezt? És akkor mondta a fia, én vágtam ki, mielőtt elmentem volna az egyetemre, látod, apám, nálad is eltűnt Jónás könyve. Hát nem olvasta a lapokat, kiesett Jónás könyve, nem tanulmányozta. Tehát mi meg tanulmányozunk egy kicsit Jónás könyvét, mert fontos üzenetek vannak ebben a könyvben, és nem kell félretenni, és úgy gondolom nem kell elhinni azt, hogy ez a történet, ez nem történt meg. Ugyanis vannak olyan gondolkodások, akár teológiai gondolkodások is, hogy Jónás könyve nem, mert ne írtak, nem történtek meg, ez csak egy példázat, ez csak egy történet, amely el van mondva, de ez nem valós. Ezzel csak mondani akar valamit ezen a történeten keresztül az Isten, mint ahogyan Jézus is példázatokat mondott, és az nem történt meg, ez egy kitalált eseményt mondott el Jézus, egy példát, ilyen Jónás könyve is a Bibliában. Hát nem ilyen. Jónás könyve megtörtént, mert a Szentírás ezt mondja. Lehet támadni a Szentírást, lehet mondani rá sok mindent, ami abban le van írva, az igaz, és az úgy volt. Hát ezzel kapcsolatosan hagyjunk néhány dolgot, csak idézve azt, hogy tényleg Isten igéje igaz. Izrael felségese pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem ember ő, hogy valamit megbánjon. Ha úgy veszik, hogy Isten kijelentett igéje a Szentírás, akkor ez nem hazugság, hanem ez így, ahogy van, le van írva, ez így történt meg Jónással. Titushoz írt levélben az is le van írva, Isten, aki nem hazudik. És Jézus azt mondja még az Isten igéjéről, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Isten szavát magunkhoz fogadva, rámutat vétkeinkre, hazugságainkra, bűneinkre, és meg is tud bennünket szentelni. Jó ezt fordatni, jó ezt olvasni. És miért mondom azt, hogy ez megtörtént? Ez, ami le van írva Jónás könyvében. Hogy szintiszta igazság ez is, hogyan le lett írva. Hát néhány dolgot hagyd hívjak segítségül. Elsőnek a Biblia tudományát, aztán egy kicsit az archeológiai tudományát, bizonyítva az, hogy bizony Jónás élt, és Jónás létezett, és mindaz, ami le van írva itt ebben a könyvben, az meg is történt. Jónásról nem csak a Jónás könyvében olvashatunk, és ez is egy bizonyíték. Például a Királyok második könyve 14. fejezet 25. versében a következő van leírva. Ő szerezte vissza Izrael határát, Hamától fogva puszta, tengerig az Úrnak, Izrael Istenének beszéde szerint, amelyet szólt szolgája, Jónás próféta, Amitaj fia által, aki Gát-Héferből való volt. Hát itt is meg van említve, hogy prófétált ez az ember Krisztus előtt, a 8. században. Aztán Jézus Krisztus is nem egyszer fölemlíti Jónást. És nem úgy említi meg őt, mint aki nem létezett volna. A következő képen olvassuk. A Ninive férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Tehát itt embereknek prédikált az a Jónás, emberek tértek meg a Ninivében, Jónás prédikációjától, és ott fognak állni majd az Isten előtt, mondja Jézus. Tehát az esemény megtörtént, ez nem példázat, hanem megtörtént, és valóságosan történt meg. De hagyj hozzak föl a Bibliából olyan történeti tényeket is, amelyek alátámasztják mindezt. Hogy a nem tettem Krisztus előtt 8. században élt Jónás, Ninivét, maga ezt a várost a Mózes könyvének lejegyzése szerint Nimród alapította. A fénykorát Krisztus előtt 1300-ban kezdte élni, Asszíria fővárosaként, és archeológiai kutatások, ásatások 1843-ban kezdték föltárni ezt a várost. Addig nem tudták az emberek, hogy mekkora város lehetett talán ez. És ahogyan kutattak utána az ásatások által, derültek kifele, derültek fények, hogy milyen is volt ez a város, rájöttek az akkori történészek, kutatók, hogy ez egy óriási nagy város volt, ez a Ninive. Valaki úgy is mondta, ez nagyobb város volt, mint Babilon. És a Bibliában úgy szintén ezt olvassuk, hogy nagy város. 3 napig járta be, természetesen prédikálva ez a Jónás. Ez egy nagy város. Azt olvassuk itt a Bibliánkban, hogy több mint 120 000 ember lakta ezt a várost, akiket Isten megszánt. És ami még meglepő, hogy az ásatások folyamán olyan dokumentumok is fényderítettek, hogy a városnak több dombja volt, és volt egy kisebb dombja, amit Jónás dombjának neveztek. Innen jön föl az a gondolat, hogy Jónás ott biztos prédikálhatott, és elnevezték Jónás dombjának. Aztán megint egy érdekesség, ami megint a Bibliát és Jónás könyvét támaszt alá, hogy ez a város több Istenben hitt. De pusztulása előtt, ami Krisztus előtt használt 12-ben volt, előtte volt egy hosszabb időszak a város életében, amikor átélt mindenki az egy Isten hitre. És ez is különféle bizonyítékok bizonyítják, hogy a város akkor, amikor Jónás pont élt, akkor történt meg az, hogy az a város egy Isten hívő lett. És ezek mind-mind tudományok, amelyek ezt kijelentik a Bibliától függetlenül. És mind-mind azt bizonyítják, hogy a Bibliának már megint igaza volt. Lehetett támadni ezt a könyvet, lehetett mesének mondani, Jónás tényleg létezett, tényleg ezek a bizonyítékok is alátámasztják. A Bibliának sok-sok ilyen esete van, amikor különféle ásatások, különféle kutatások mind-mind megerősítették, hogy tényleg léteztek a filiszteusok is. Eleinte úgy tagadták, hogy olyan nép nem is volt, aztán mégis rátaláltak, hogy tényleg volt egy ilyen nép, csak ugye kihalt, és vége lett ennek a nemzetnek. Annyira bizonyítja a más-más tudományok is. A Biblia igaz. Ami le van írva, úgy volt, ami profécia volt, megtörtént, és ami még nem történt meg, az meg fog történni, mert Isten mondta. Lehet emberek írták le, lehet embereket szólított meg az Isten, és azt is tette, és ők közvetítették, és írták le mindazt, amit Isten kijelentett számukra, de az mindig az. Az is, hogy mi fog velünk történni, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van, és üdvözül, és az örök életre jut, aki pedig nem hisz, Isten haragja marad rajta, és fog kerülni a kárhozatra, a szenvedéseire. Ez is biztos, hogy így lesz. 100%-osan. Nem 99, nem 89, hanem 100%-osan. Mert amit az Isten kimond, az igaz. Nem kell neki megbánni, mert nem hazudik. És olyan jó így venni az Isten igéjét magadhoz. Meg így venni magunkhoz, hogy ez az igaz szó, ez az igaz kijelentés az életemet megváltoztathatja, átformálhatja, sőt, a jövőbe reményt támaszt, azt mondja Jézus, hogy annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe, mondja a tanítványoknak, mert bennem hisztek, És már ennek lehet itt örülni, itt a föld életben is. Ilyen élő reménységünk lehet. Mert amit a mennyei atyánk megígért, az úgy is lesz. Nem olyan apuka, hogy ígér valamit, és nem tartja be. Ő olyan apuka, olyan atya, aki ígér valamit, és úgy is lesz. Olyan jó ezt látni, hogy Isten szava szintiszta igazság. És milyen jó, ha te olvasod, tanulmányozod, nem maradsz ki belőle Jónás könyve sem, meg a többi könyv sem, hanem kutatod, vizsgálod, és élteti azt a te életedet. Isten segítsen ebben nekünk, hogy elmélyüljünk ebben a világban, annyi hazugság van. Folyik a tévéből, folyik az újságból, a sok-sok hazugság. Egy igazán nagy igazság van ezen a világon. Isten szava. De jó, ha szívedben él, ott él, ott ragyog benned, annak szépsége, dicsősége, és engedett, hogy átmosson téged, megigazítson téged az Isten igéje, aki megszületett erre a világra, eljött Jézus Krisztus, eljött és testet öltött az Isten igéje, és benne volt az igazság, és ő megigazít téged is, engem is, hazug embert, bűnös embert, és örök életre elvezet bennünket. Milyen jó így magunkhoz venni, így meggyőződni Isten szaváról, hogy ő igazat mond. Aztán Isten szava megszólít bennünket. Ő nem néma Isten. És nem lehet azt mondani, hogy olyan ember élt a világon, akit az Isten nem szólított meg. Isten megszólít bennünket. Téged is, engem is. Nem néma Isten. Így olvasok itt az igében, így szól az Úr szava Jónáshoz. És nem csak Jónást szólította meg, hanem mindenkit Isten kész megszólítani, mert mindannyiunkat szeret. Emlékszek arra, amikor jöttek gimnáziumból osztályok, és bizonyságot tettem a hitemről, és azt mondtam, hogy fiatal koromban engem az Isten megszólított. És akkor egy fiú nagyon mosolygott, nevetett, meg ott egy kicsit nevetett a többieket, aztán jelentkezett, hogy valamit akar kérdezni tőlem, azt mondja, hogy olyan fajra mosolja az arcán. Aztán az Isten magát a nevén is nevezte, úgy szólította meg. Hát annyira ismer bennünket, hogy néven is tud nevezni bennünket, folytattam. És igen, olyan személyesen tud megszólítani az Isten. Olyan szép az az igevers, amely életem nehézségében is megszólalt, és talán a te életedben is. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Neveden tud nevezni az Isten. Neveden tud szólítani, mint Jónás is megszólította. Személyesen tud megszólítani. Annyira érzékeltem ezt, amikor bementem Debrecenben a Szaponos utcai baptista gyülekezetbe, és ott voltunk több mint 500-an, és amikor megszólította az Isten, olyan volt, mintha csak én lennék egyedül. Nem is ülne mellettem olyan sok ember. Megszűnt a külvilág. Az Isten hozzám beszélt. Ezt most nekem mondja. Én rólam beszél. Az én dolgaimat mondja. Az a lelkész ott. És már ő is úgy megszűnt létezni. Az Isten megszólított. Olyan egyértelmű volt számomra. Nekem mondja. Lehet, hogy mások is így érezték természetesen, de érzed, tapasztalod ezt? Megszólít az Isten? Hogy kérdezem meg, ezen a héten megszólított-e? Vagy talán azt mondod, hogy néma volt? Én nem gondolom. Isten nem néma. Ezen a héten elnémult? Vagy ebben a hónapban? Ugye, hogy van az életünkben egy olyan időszak, amikor úgy érezzük, hogy most mintha néma lenne. Hát nem ő vele van baj, hanem sok esetben mi velünk. Valahogy mi nem halljuk meg, vagy félreértjük. Emlékezzetek csak arra, amikor a kis Sámuel oda kerül Éli pap lábaihoz. Ott kapja a kiképzést, ott kapja, hogy hogyan kell igazi szolgának lenni, Isten szolgájának lenni. Noha már Éli kezdett elhajolni, és nem igazán úgy élte az életét. Egyszer csak ezt a kisfiú gyermeket Isten lefekvéskor megszólította. Sámuel, Sámuel. Ő meg fölkelt, hát Éli szólít. Megyek akkor. Oda megy hozzá, és mondja, hogy szólítottál, itt vagyok. Azt mondja, Éli, én nem szóltam. Már feküdnék le föl, hogy ma azt menjél, azt aludjál most már te is. Aztán ő lement, megint feküdt volna lefele, megint megszólította az Isten, másodjára is. Megint oda ment Sámuelhez. Megint visszaküldte. Majd harmadjára is megtörténik, így olvassuk a Bibliában. Harmadszor is szólította az Úr Sámuelt. Ő pedig fölkelt, Élihez ment, és ezt mondta. Itt vagyok, mert hívtál. Akkor értette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket. Ezért azt mondta Sámuelnek. Menj el, feküdj le, és ha újból szólítana téged, mondd ezt. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Akkor eljött az Úr, odállt, és szólította, mint az előtt. Sámuel, Sámuel. Erre így válaszolt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Talán ez hiányzott ezen a héten. Hogy ezt mondt. Ja, Uram, te vagy. Szólj, mert hallom most már. Lehet ez nem volt meg ezen a héten. Szólt ő, csak azt gondoltad, hogy nem az ő szava, vagy összekeverted valami mással, és nem hallottok meg az ő hangját. Nem egyszer összekeverjük talán, vagy meg se halljuk ebben a zavart és zűzavaros hangos világban. Márpedig ő szól. Szólongat téged, engem. Szól Jónáshoz is, hogy induljon el, olyan világos volt számára, hogy mit kell tennie. Hát az hogyan szólt? Sokszor van ez a kérdés, hogy hát hogyan szólította meg Jónás például Isten? Álomban? Vagy úgy, mint egy emberi hangon? Vagy a szívében hallotta meg ezt a hívószót? Nincs leírva a Szentírásban. Sokféle eszköz használ az Isten. De hogy nyilvánvaló volt Jónás előtt, hogy Isten szólítja, az biztos. Azért ment az ellenkező irányba. Azért indult el, éppen ahol volt, mert nem akart engedni ennek a hangnak. Nem egyszer mi is lehet, hogy halljuk, nyilvánvaló, mégis az ellenkezőjét tesszük. Mégis más irányba indulunk. De nem néma az Isten. Történt egyszer, hogy egy társaságban, egy csoportban pont egy nagy üzletember erről beszélt. Hogy Istent azt nem lehet érteni, ha még van is, az néma. Az nem beszél az emberhez. Ilyen nincs. Én még soha nem hallottam a hangját. Úgyhogy nekem ilyet nem mondjatok. Hát abban is maradt ez a beszélgetés. Aztán sok másról beszélgettek, egyszer csak megszólal el az ember. Képzeljétek el, hogy jó, nagyon jó üzletet kötöttem a héten. Egy régi ismerősömmel, noha nagyon megbízott bennem, de én becsaptam őt. És nagyon jó üzletet kötöttem, sok pénz jött a konyhára. És akkor elkezdte azt mondani, a mai időben már az üzleti világban talpraeseknek kell lenni, és ott nincs barátság. Ott pénzről van szó, üzletről van szó, aki kapja, majja. Hát ezt így végig hallgatták, az ottania, sokan így is gondolják, hogy így kell az üzleti világban, és be lehet csapni a másikat, meg így lehet lopni. És egyszer csak megszólal, mert volt abban a csoportban egy hívember is, azt mondja, meg van írva, ne lopj. Csak két szót mondott. Ugyanúgy szól az Isten. Ne lopj. Aztán volt egyszer egy lány, aki dilemmázott, hogy most mit tegyen, mit cselekedjen. Állapotos lett. A fiú meg lelépett. Most mit csináljon? Megszülje a gyermeket. Na de még olyan fiatal. Egyedül kell, hogy fölnevelje. A fiú meg úgy becsapta. Pedig azt gondolta, hogy kitart majd mellette. Mit évő legyen. Oda fordult az ismeréséhez, egyik barátnőjéhez, és elmondta, hogy mit tegyek, nem tudom. Elvetessem, ne vetessem. Ha elvetetem, akkor így tudom tovább élni az életemet. Ha meg nem betetem, akkor meg ettől esek el. Kettő szót mondott a barátnője. Ne ölj. Ugyanúgy szól az Isten. És sokszor a dilemmánkban, abban, hogy most mit tegyünk, mit csináljunk, úgy, hogy van szabad Istennek. És olyan nyilvánvaló és világos, hogy mit kell tenni. Hogy ott van egy élet, hogy úgy történt, vagy nem úgy történt, lehet, hogy nem úgy kellett volna Isten törvényei szerint élni az életét annak a fiatal lánynak. De most már megtörtént, de most is van szabad Istennek. Új élet van benned, ne öld meg. Isten olyan konkrétan tud nekünk szólni. Sokszor a törvényeivel is. Csak nem szeretjük, hogy ő beleszól, nem szeretjük valamit, hogy megszólít. Bennünket ne szabályozzon senki. Pedig pont azért akar szabályozni, hogy óvjon. Rick Warrennek van egy áhítata, minden nap le van írva. Ebből hagyj idézek, mert tennap, ha jól tudom, elolvastam az egyiket. Pont arról beszél, hogy lemennek oda egy vízparthoz, és ki van rakva egy tábla, hogy ne fürödj, mert szennyezett a víz. Veszélyes. Na most többféleképpen lehet venni ezt a táblát, írja. Ózsi már, ez rég ez a tábla. Nem most, nem erre, nem aktuális már. Úgyhogy menjünk befelé, aztán fürödjünk. Nekem nem mondja meg senki ezzel a táblán keresztül, mi jöttünk ide fürödni is fogunk. És bele fogom menni a vízbe. Sok-sok mindent lehet mondani. De miért van az a tábla? Miért van az a szabály? Hogy megóvjon téged. Hogy betegne legyél. Ha belemész a vízbe, meg fogsz betegedni. Nagy esély van rá. És Isten sokszor így szólít meg bennünket, hogy ne. Ne menj bele. Ne üljél. Ne hazudjál. Ne tedd meg. És szól az Isten. Csak nem eszel, nehéz nekünk megérteni. És így van ez Jónással is, hogy szólt Isten hozzá, de nem figyelt, más irányba ment, és szólt Isten még egyszer ehhez a prófétához, azt olvasok a harmadik fejezetben, hogy az Úr szóval másodszor is szólt Jónáshoz, kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd nekik az a beszédet, amit én parancsolok neked. Előtte viszont történt egy nagy esemény. Jónás nem hallgatott, Isten viharba engedte, egészen mélyre került az élete, és valahogy egy kicsit kitisztult a füle is abban a mélységben, és másodjára, amikor az Isten megszólította, mert megszólította abból a helyzetből, akkor már meghallotta. És menj Ninivébe. Hát nem eszem mi is így vagyunk, hogy szól az Isten, aztán nem nagyon, de mégis úgy alakítja az eseményeket az életünkben, hogy másodjára csak meghallj az ő hangját. De jó, ha már másodjára meghallott. Valamikor nekem össze is kell elmondania, hogy mit kéne csinálnom. De jó, ha mégis hallgatunk rá, figyelünk rá. Így olvasok Jobb könyvében, pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele. És miért nem? Azért, mert kemény a szívünk. Szólongathat az Isten, de lepereg róla Isten szava. Mint ahogyan Jézus mondja, hogy kimegy a magvető vetni, és a magad Isten igéje, szólja a magvető, és bizony esik nagyon kemény területre, útfélre is. Na de ott nem fog gyümölcsöt hozni, nem lesz termés, meg hajtás sem, mert kemény a föld, a felszínén marad, jönnek a madarak, elkapkodják, és nem lesz belőle semmi. Én az az ember, aki noha hallja, vagy hangzik felé az Isten szava, mégis nem tudja befogadni, mintha nem is szólította volna meg őt az Isten. Hányszor kerülünk mi is ilyen helyzetbe? Puhítsd meg a te szívedet, enyhítsd meg a te szívedet Isten igéje iránt. Szeriden fogadjátok be Isten szavát. Ő szól. Szólni fog ma este is, szólni fog, ha holnap fölkelsz, szólni fog jövő héten is. Halld meg minél többször. Az azt jelenti, hogy jó a szíved, hallgató a te szíved, és olyan jó az Istennel beszélgetni. Olyan jó hallani, amit mond, mert jó irányba vezet, óv, oltalmaz ezzel az égéjével, vigasztal, meg bátorít is, le is csendesít, a szíved viharossá válik, vagy indulatossá lesz. Mert ilyen az Isten szava. De jó, ha meghallod, és számodra nem néma a mindenható Isten, hanem hallható és tapasztalható. és te is megszólíthatod, és beszélgethetsz az Istennel. De miért szólította meg Isten Jónást? És miért szólított meg téged és engem? Ebben a történetben azt látjuk, hogy Jónást ezért szólította meg az Isten. Indulj meg Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Vagyis azért szólítja meg a mindenható Isten Jónást, hogy elmenjen egy gonosz városba, elmenjen egy olyan néphez, akik nagyon rosszul érik az életüket, és figyelmeztesse őket. Jön az ítélet, jön az Isten haragja, ha így éltek tovább. És azért is küldte el Jónást a mindenható Isten, hogy megszánja azt a népet. Mert tudjuk a történetet, hogy úgy folytatódik, hogy amikor meghallják a prédikációt, meghallják a prófétai beszédet, akkor zsákruhát öltenek, megbánják bűneiket, és Isten nem pusztítja el Ninivét 40 nap múltával, hanem megkönnyörül rajta, kegyelmez neki, megszánja. Sőt, erre tanítja a prófétát is. Te Jónás, te is szánd meg. Mert ő azt akarta, hogy ítélje el az Isten. Csodolja el a föld felszínéről ezt a várost. Hát nem eszel, ez az indulat van bennünk is, nem? Meglátunk egy gyilkost, meglátunk egy tolvajt, aki egy ártatlan embert mondjuk így kirabol, egy tehetetlent, vagy egy időst. Ebből föl van bennünk a pumpa, jó megbüntetni, emberektől halljuk, hogy föl kéne az ilyet akasztani. És eszedbe jutott, hogy ahhoz az emberhez az Isten téged is küld, hogy figyelmeztest, Isten szeretetéről beszélj neki. Ilyen volt Ninive abban az időben. Egy gonosz, bűnös város. Na ezért nem akart menni oda Jónás. Pusztuljon csak az a város. De Isten megmenteni akarja, nem elítélni ezt a világot. Azt mondja, hogy gonosz embert, meg az embert is, akit emlegetnek talán ebben a városban, azt is szereti. És téged azért szólít meg engem, hogy elküldjön hozzá. Hallod ezt a megszólítást? Mikor küldött el utoljára? Mikor tettél bizonyságot egy embernek? Mert ezért küld. Ezért is szólít meg nem eszel bennünket. Figyelmeztest! Vagy talán mi is úgy vagyunk, mint Jónás. Megyünk az ellenkező irányba. Ó, gonosz az ember, rosszabb, úr se fogja hallani az evangéliumot. Dehogy mondom neki. Ugyanazt csináljuk ilyenkor, mint Jónás. Dehogy megyek én Ninivébe, abba a gonosz városba, úgy se hallják meg az Isten szavát, teljesen felesleges út. Hányszor hallom azt keresztényektől, nem érdekli őket az Isten, ezeket az embereket. Ezért fogyunk folyamatosan a gyülekezetbe. És amikor kiderül, hogy na akkor te bizonyságot teszel, beszélsz róla, hát ki ezeknek? Ugyanazt tesszük, mint Jónás. Isten meg akarja szánni ezeket az embereket, rajtad keresztül. Te is szánd meg. Indulj el. Szólj nekik, hogy hova jutnak, hogyha így érik az életüket, hogyha nem hisznek Istenben. Szólj Jézus Krisztusról, aki eljött, aki meghaltott a kereszten. Hogy ne kelljen nekünk ítéletre mennünk. Ne kelljen nekünk elpusztulnunk. Ninive megtért, mert hallotta a szót. Lehet, hogy az is megtér, aki, tehát te mondod el az evangéliumot. De ha nem mondod el, azt mondja az Isten, nem rajtad fogom számon kérni a vérét. Mert elmondtad. Mert bizonyságot tettél róla neki. Tehát engedjük. A Rómabelihez írott levélben a következőt olvassuk. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? Hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanának ige hirdető nélkül? És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Amit megvan írva, mi szétek a jó hírt hirdetőknek lábai. Hát legyen nekünk is ilyen lábunk, hogy Isten meg tud szólítani, tud küldeni emberekhez, mert sokszor Isten ezért szólít meg. Hányszor kijelenti, most mond az evangéliumot. Itt a lehetőség. Itt van az az ember. Vagy menj el és ennek hirdest. Ennek mondd el. Olyan jó lenne engedelmeskedni. Jónás másodjára csak engedelmeskedik. Engedelmeskedjünk mi is Isten szavának. mert Isten szava igaz, Isten szava megszentel, Isten szava örömöt ad az ember számára, amikor tanulmányozza, olvassa. Isten szava megszólít téged és engem, mert nem néma az Isten. Jó hallani az ő hangját. Legyen érzékeny a te szíved a következő hetekben. Halld meg, hogy mit mond neked a mindenható Isten. Előnyöd lesz ebből. És nem egyszer úgy szólít meg az Isten bennünket, mint Jónást, hogy küld valakihez, hogy add tovább, amit neked mondtam. De jó, ha ezt meg tudjuk tenni, és követei lehetünk, béke követei lehetünk az Istennek. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te nem vagy néma, megszólítod az embert még akkor is, hogyha tőled eltávolodott és vétkezett, mert magadhoz vissza akarod hívni, mert ha szánni akarod őt, megkegyelmezni akarsz neki, és köszönjük, hogy a te hangod hallatszik ebben a világban. Csak nem egyszer olyan kemény a mi szívünk, hogy lekereg róla, és nem akarjuk meghallani, saját fejünk után akarunk menni. Bocsáss meg, amikor ezt tesszük. Pedig mi már megtapasztaltuk azt, hogy milyen jó befogadni a te szabadat. Mennyire szerint lágy hang a te szabad. Mennyire erő és hatalom van benne. Mennyire tud vigasztalni, bátorítani, jó irányba terelgetni. Mennyire oltalmazó is a te szabad. Olyan jó ezeket látni, tapasztalni életünkben, ahogyan meghalljuk a te hangodat, és meg vagyunk szólítva. Levünkön hívsz bennünket, és megváltottad a mi életünket. Köszönjük, Urunk, ezeket az áldásokat. Magasztalunk a te szabadért. És kérjük, Urunk, segíts, hogy megszólíthatóak lehessünk a következő napokban is. És könyörgünk, Urunk, hogy hagyj tudjuk tanulmányozni a te igédet, a te szabadat, hogy az igazság, amely benne van, az átjárja mi életünket is. Hogy igazságban járjunk, és megigazítson a te igéd bennünket. És köszönjük azt is, hogy azért is szólítasz meg bennünket, hogy a te igédet tovább vigyük, a te szabadat, mint Jónás tette, és megszólítsunk másokat azon keresztül. Segíts, hogy tudjuk ezt tenni, adj bátorságot, lelkednek erejét, és segíts, hogy hagyd tapasztaljuk meg azt, hogy megtélnek az emberek, de hagyd tudjuk tenni azt, amire te felszólítasz. Bocsáss meg, amikor ilyenkor mi vagyunk a némák. Mi hallgatunk el, mi nem mondjuk, mi nem adjuk tovább. Mert nincs szánalom a mi szívünkbe, hanem úgy szintén kemény a mi szívünk. Segíts, hogy a megmentő szeretet dobogjon benne, a te szeretetet szorongasson bennünket, és tudjunk így odalépni embertársainkhoz, hirdetve az evangéliumot. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük Szent nevedben tőled. Amen.
Amen.